Nőtípus, mondta Miss Brewster, amely kijeleg az otthonok feldúlásában. Egy-két perc szünet után még hozzátette. Patrick Redfern pedig bolond. Hercule Poirot nem szólt semmit. Lefelé bámult a strandra, de nem Patrick Redfernt nézte, sem Arlena Stewartot. Hát, mondta Miss Brewster, én is jobban teszem, ha megkeresem a csónakomat. Eltávozott. Berrier nagy főt egresre emlékeztető szemét némi kíváncsisággal szegezte Poirotra. Nos, maga mit gondol, Poirot? Eddig még a száját sem nyitotta ki. Mit gondol a szirérről? Tüzes kis nő, mi? C'est possible, mondta Poirot. Nyilatkozzék már, vérróka! Ismerem én magukat, franciákat! Nem vagyok francia, mondta Poirot hűvösen. Jó, azért ne akarja nekem bebeszélni, hogy rá sem néz a csinos nőkre. Halljuk, mit szól hozzá, he?
Már nem fiatal, mondta Poirot.
Mit számít az? Minden asszony annyi, amennyinek látszik. Ő pedig nagyon jó nőnek látszik.
Igen, mondta Hercule Poirot, és elismerően bólintott. Valóban szép, de végeredményben nem a szépség számít. Nem a szépsége miatt fordult utána minden férfi a strandon, egy kivételével.
Szexepil, barátocskám, szexepil, mondta az őrnagy. Az a bizonyos.
Aztán hirtelen támadt kíváncsisággal megkérdezte.
Mit néz olyan kitartóan?
A kivételt, felelte Hercule Poirot. Azt az egyetlen férfit, aki fel sem tekintett, mikor ez a nő elhaladt előtte. Barry őrnagy követte Poirot pillantását, mely egy körülbelül 40 éves férfi nyugodott, aki szőke volt és napbarnított. Arca nyugodt volt és kellemes vonású, a parton üldögélt, pipázott, és a Times-ot olvasta.
Ja, az, mondta Barry őrnagy, az a férj, barátocskám, az Marshall.
Tudom, mondta Hercule Poirot. Barry őrnagy kuncogott. Mivel maga aglegény volt, férjekre háromfajta vonatkozásban szokott gondolni. Mint akadályra, mint kényelmetlenségre, és mint biztosítékra házasság ellen.
Jóra való embernek látszik, mondta. Olyan nyugodt fajta. Vajon az én Times-om megérkezette már?
Felkelt, és elindult a szálloda felé. Poirot pillantása most lassan Stephen Lane arcára siklott. A pap Arlena Marshallt és Patrick Redfernt figyelte. Hirtelen Poirothoz fordult. Szemében a kérlelhetetlen fanatizmus tüze lobbant.
Ez az asszony, mondta, a velejéig gonosz. Kételkedik ebben?
Nehéz megbizonyosodni, mondta lassan Poirot.
De embernek fia, mondta Stephen Lane, hát nem érzi meg a levegőben is, mindenütt, hogy itt a gonosz.
Hercule Poirot megfontoltan bólintott. Hercule Poirot nem is igyekezett titkolni örömét, amikor Rosamund Darnley odalépett hozzá és melléje telepedett. Őszinte csodálója volt Rosamund Darnleynak. Szerette, hogy elegáns, szerette alakjának kecses vonalait, szerette fejének szimatoló, büszke tartását. Szerette fekete hajának ápolt, puha hullámait és mosolyának iróniáját. A nő tengerészkék anyagból készült ruhát viselt, egészen kevés fehér dísszel. Az a fajta ruha volt, amely egyszerűen hatott rendkívül költséges puritán szabása miatt. Rosamund Darnley cége Rosamund RT néven egyike volt London legismertebb divatszalonjainak.
Valahogy nem tetszik nekem ez a hely, mondta. Nem is tudom, miért jöttem ide.
Már járt itt, ugye?
Igen, 2 évvel ezelőtt húsvétkor. Akkor nem voltak ilyen sokan.
Hercule Poirot ránézett. Valami történt, ami bántja magát. Nincs igazam? Kérdezte szelíden. Rosamund Darnley bólintott. Lábát ide-oda lóbázta. Lenézett a lába fejére, és azt mondta.
Kísértettel találkoztam. Ez történt.
Kísértettel, mademoiselle?
Igen.
Minek, vagy kinek a kísértetével?
Ó, a magaméval.
Fájdalmas volt a találkozás? Kérdezte Poirot tapintatosan.
Váratlanul nagyon fájdalmas. Felidézte azokat a...
Elakadt, mélázott.
Képzelje el a gyerekkoromat. De nem, azt úgy sem tudná. Maga nem angol.
Nagyon angolos volt a gyermekkora? Kérdezte Poirot.
Ó, hihetetlenül.
A vidék, a nagy ócska ház, kutyák, lovak, séták az esőben, fahasábok a kandallóban, almák a gyümölcsösben, állandó pénztelenség, kopott szövetek, évről évre ugyanazok az estei ruhák, az elhanyagolt kert, óriási őszi rózsák ütötték fel a fejüket minden októberben.
És szeretne visszatérni oda? Kérdezte Poirot gyengéden.
Rosamund Darnley megrázta a fejét.
Visszatérni nem lehet, mondta. Nem, azt már soha. De szerettem volna valami mást kezdeni.
Ugyan mit? Kérdezte Poirot.
Ezt kérdem én is magamtól, felelte Rosamund Darnley nevetve.
Amikor ifjú voltam, mondta Poirot, és ez, mademoiselle, igazán régen volt, volt egy ilyen játék. Ki szeretne lenni, ha lehetne? A választ az ember fiatal hölgyek emlékkönyvébe írta. A könyveknek arany volt a szegélyük, és kék bőr a kötésük. És a választ, mademoiselle, nem könnyű megadni.
Nem, azt hiszem nem, felelte Rosamund. Nagy kockázat volna. Ki szeretne Mussolini lenni, vagy Erzsébet hercegnő? A barátaival meg nem cserélne az ember, mert azokról túl sokat tud.
Emlékszem, egyszer találkoztam egy elragadó házas párral. Oly udvariasak és kedvesek voltak egymáshoz, és még sok évi házasság után is oly jó barátoknak mutatkoztak, hogy valósággal irigyeltem az asszonyt. Boldogan cseréltem volna vele. Valaki később elmondta, hogy ezek már 11 éve egy szót sem szólnak egymáshoz, ha kettesben maradnak. Nevetett. Ebből látszik, hogy sohasem tudhatunk semmit biztosan, nem?
Sok ember, mondta Poirot egy-két percnyi szünet után, irigyelheti önt, mademoiselle.
No persze, természetesen, mondta Rosamund Darnley hűvösen.
Elgondolkozott a dolgon, aztán ironikus mosolyra biggyeztette a száját.
Na igen, hiszen én vagyok a sikerben dúskáló asszony mintaképe. Enyém a sikeres alkotóművész elégtétele, és nem tagadom, hogy szeretem a ruhatervezést, azon kívül a sikeres üzletasszony elégtétele, mert jól keresek. Gazdag vagyok, jó az alakom, tűrhető az arcom, és nem túl éles a nyelvem.
Szünetet tartott, a mosolya egyre vidámabb lett.
No, persze, férjem az nincs.
Ebben már nem volt sikerem, ugye, monsieur Poirot?
Mademoiselle, mondta Poirot lovagiasan, ha nem ment férjhez, ez csak azért van, mert a férfiak között eddig nem akadt olyan, aki eléggé ékes szóló lett volna. Az igényességet ette, nem a szükség, hogy hajadon maradt.
És mégis, mondta Rosamund Darnley, biztos vagyok abban, hogy mint minden férfi, maga is azt hiszi a szíve mélyén, hogy minden nő csak akkor boldog és elégedett, ha férje van és gyermekei.
Férjhez menni és gyermekeket szülni, mondta vállat vonva Poirot, ez az asszonyok mindennapi sorsa. 1000 közül egy tud magának olyan nevet és pozíciót szerezni, mint maga.
És mégis, mondta szomorú mosolyan Rosamund, nem vagyok egyéb, mint egy keserű véllány. Legalábbis ma annak érzem magam.
Boldogabb volnék, ha filléreket keresnék, és volna egy nagy darab férjem, aki soha egy szót sem szól, meg egy csomó kölyköm, akik a szoknyámba kapaszkodnak. Ez az igazság, tudja?
Ha maga mondja, mondta vállat Poirot.
Akkor biztosan így van, mademoiselle.
Rosamund nevetett, lelki egyensúlya hirtelen helyre billent. Cigarettát vett elő, és rágyújtott.
Maga tud bánni a nőkkel, monsieur Poirot, mondta. Úgy érzem magam, mintha egyszerűen a saját magam ellenzékévé váltam volna, és most magával vitatkoznék azon, hogy a nőknek igenis legyen hivatásuk. Hát persze, hogy fene jól megvagyok így, ahogy vagyok.
No, és ezt tudom is. Akkor hát nincs semmi hiba a kréta körül, vagy mondjuk így, a tengerparti nyaralás körül, mademoiselle.
Semmi a világon,
most Poirot húzta elő a cigarettatárcáját, és kivett egyet apró cigarettái közül. Kötekedő pillantással bámult a felszálló füstbe, és azt mormolta.
Így tehát, Mr., azaz Marshall kapitány régi ismerőse, meg mademoiselle.
Rosemond előrehajolt ültéből. Hát ezt honnan tudja? Kérdezte. Biztosan Ken mondta magának. Poirot megrázta a fejét.
Senki sem mondott nekem semmit. Végtére is, mademoiselle, detektív vagyok.
Világos volt, hogy ezt a következtetést kellett levonnom.
Nem egészen értem, mondta Rosemond Darnley. Gondolkozzék csak.
A kis ember keze ékeszólóan járt ide-oda.
Egy hete van itt, vidám, élénk, gondtalan. Ma váratlanul kísértetekről, meg régi emlékeiről kezd beszélni. Mi történt? Már napok óta nem érkezett senki. Egészen tegnap estig. Akkor jött meg Marshall kapitány a feleségével és a lányával. És ma itt a változás. Hát nem világos?
Bizony, igaza van, mondta Rosemond Darnley. Jóformán együtt nőttem fel Kenneth Marshall-lal. A családja szomszédunk volt. Ken mindig aranyos volt hozzám, persze csak olyan leereszkedő módon, mert 4 évvel idősebb, mint én. Réges-rég nem láttam. Legalább 15 esztendeje nem találkoztunk.
Az bizony nagy idő, mondta elgondolkozva Poirot.
Rosemond bólintott. Kis szünet támadt, aztán Hercule Poirot azt mondta.
Ugye, nagyon rokonszenves.
Ken angyal, mondta Rosemond lelkesen. Kevés ilyen rendes embert ismerek. Ha van hibája, ez a boldogtalan házasság kötésekre való hajlama.
Ó,
mondta Poirot a legnagyobb megértés hangján. Kenneth ostoba, folytatta Rosemond Darnley. Roppant ostoba, ha nőkről van szó. Emlékszik még a Martindale ügyre? Poirot összeráncolta a homlokát.
Martindale, arzénes gyilkosság volt, nem?
Az, 17 vagy 18 éve már. Az asszonyt azzal vádolták, hogy meggyilkolta az urát.
Igen, és aztán bebizonyosodott, hogy a férfi állandóan arzént szedett, a nőt pedig felmentették.
Úgy van. Nos, a felmentőítélet után Ken feleségül vette. Ilyenfajta hülyeségeket szokott elkövetni.
De ha egyszer ártatlan volt, mormogta Poirot.
Jó, rendben van, tegyük fel, hogy ártatlan volt, mondta Rosemond Darnley türelmetlenül, bár azt senki sem tudja. De végtére is éppen elég olyan nő akad az ember útjába, akit feleségül vehetne, és aki nem állt bíróság előtt gyilkosság vágyával. Poirot nem szólt semmit. Talán tudta azt, hogy ha hallgat, Rosemond Darnley folytatja a mondókáját. Úgy is történt. Persze akkor még nagyon fiatal volt, alig 21 éves. Belebolondult a nőbe. Amikor Linda megszületett, az asszony meghalt, 1 évvel a házasság kötésük után. Úgy tudom, Kent rettentően lesújtotta a halála. Utána elég zajos életet élt, gondolom megpróbált felejteni. Szünetet tartott. És akkor jött ez az Arlena Stuart ügy. Akkoriban revükben lépett fel a nő. Amikor Lady Codrington elvált a férjétől, a tárgyalásra Arlena Stuart is idézést kapott. Mondják, Lord Codrington teljesen belebolondult. Úgy egyeztek meg, hogy mihelyt a házasság felbontását kimondják, azonnal egybe kelnek. Amikor azonban erre került volna a sor, a Lord nem vette el Arlénát, ejtette. Úgy tudom, a nő be is perelte házassági ígéret megszegése címén. Minden esetre az ügy nagy port vert fel annak idején. Erre mit tesz Ken? Elveszi a nőt. Ilyen őrült.
Az ilyen őrültséget meg lehet bocsátani egy férfinak, mormolta Hercule Poirot. Az a nő gyönyörű, mademoiselle.
Ez igaz, ez kétségtelen. Csak hogy 3 évvel ezelőtt újabb botrányt kavart. Az öreg Sir Roger Erskine minden fillérét ráhagyta. Akkor azt hittem, hogy ha valami, akkor ez minden esetre felnyitja Ken szemét.
És nem nyitotta fel?
Mondta már magának, hogy évek óta nem láttam, mondta Rosemond Darnley, és vállat vont. De az emberek azt mondják, teljesen közömbösen fogadta a hírt. De miért? Kérdezem én. Olyan vakon bízik a nőben?
Talán más oka volt rá.
Ó, hogyne, a büszkesége. Hogy egy arcvonásra se rezdüljön. Igazán nem tudom, milyen érzések fűzik az asszonyhoz. Senki sem tudja.
És a nőt? Vajon milyen érzések fűzik a férjéhez?
Rosamund Poirotra bámult.
A nő? Az kalandor, pénzhajhász, amellett fajja a férfiakat. Ha valami elfogadható külsejű, nadrágban járó egyén 100 lépésnyire megközelíti, arra már kiveti a hálóját. Ez a szórakozása. Ilyen fajta nő az.
Poirot tökéletes egyetértése jeléül lassan bólogatott.
Igen, mondta, ez igaz, amit mond. A tekintete mindig csak egyet keres. Férfit.
Most, folytatta Rosamund Darnley, Patrick Redfernre vetett szemet. Persze, csinos fiú, meg aztán olyan együgyű. Tudja, az a fajta, aki ragaszkodik a feleségéhez, és nem szerelmeskedő természetű.
Az ilyen embert habzsolja Arléna.
Kedvelem a kis Mrs. Redfernt, egészen csinos a maga fakó módján, de nem hiszem, hogy a legkisebb eséllyel küzdhetne meg ezzel a vérszopó Arlénával.
Igen, ez így van, mondta Poirot.
Szomorúnak látszott.
Kriszti Redfern, mondta Rosamund, úgy hiszem tanárnő volt. Az a típus, amelyik meg van győződve arról, hogy a lélek erősebb, mint a test. Nagyon nagy megrázkódtatások fogják hamarosan érni.
Poirot bosszúsan csúválta a fejét. Rosamund felkelt.
Elég gyalázat, hogy így van,
mondta, majd kissé bizonytalanul hozzátette.
Valamit tenni kéne ellene.
Linda Marshall higgadtan vizsgálgatta arcát a hálószoba tükrében. Nagyon utálta az arcát. E percben úgy tűnt neki, hogy egyébből sem áll, mint csontokból és szeplőkből. Utálkozva nézte sűrű növésű, puha, barna haját, amit magában egérszőrnek hívott, zöldes szürke szemét, kiugró pofacsontját és állának hosszú, kihívó vonalát. A szája és a fogai talán nem egészen rosszak, de hát végtére is mit lehet a fogakkal kezdeni?
És milyen új pattanás nő megint az orra nyergén?
Megkönnyebbüléssel állapította meg, hogy nem is pattanás.
Borzasztó dolog 16 évesnek lenni, gondolta. Egyszerűen borzasztó.
Az ember valahogyan nem tudja hányadán áll. Linda esetlen volt, mint egy fiatal csikó, és szúrós, mint a sündisznó. Tudta, hogy nincs benne semmi megnyerő, és olyan se hideg, se meleg. Még az intézetben ez nem volt olyan nagy baj, de most már nincs intézetben. Még senki sem tudta, hogy most aztán mihez fog. Az apja halványan célzott rá, hogy térre Párizsba küldi. Linda nem akart Párizsba menni, viszont otthon sem akart maradni. Csak most vált igazán tudatossá benne, mennyire ki nem állhatja Arlénát. Linda fiatal arca megmerevedett, zöld szemének pillantása megkövesedett.
Arléna, dög, micsoda dög, gondolta. Mostoha.
Vacak dolog, ha az embernek mostohája van, ezt mindenki mondja. És valóban, így is van. Nem mintha Arléna éppen barátságtalan volna hozzá, tulajdonképpen többnyire észre sem veszi. De ha észreveszi, a pillantásában, a szavaiban is valami arra val, hogy nem csak mulat rajta, hanem meg is veti. Arléna mozdulatainak tökéletes bája és kiegyensúlyozottsága csak még jobban kidomborította Linda kamaszos esetlenségét. Ha az ember Arléna környezetében volt, csak azt érezhette restelkedve, hogy még milyen éretlen és nyers. De nem csak erről volt szó. Egyáltalán nem. Linda tétován keresgélt gondolatainak homályában. Természetesen nem volt nagy gyakorlata abban, hogy osztályozza, néven nevezze érzelmeit. Valami valóságos dolog nevét kereste, olyasmiét, ami Arléna tetteiben, otthoni viselkedésében megnyilvánult.
Gonosz!
Zárta le Linda végső és határozott következtetéssel gondolatainak sorát.
Nagyon, nagyon gonosz.
De még ennyiben sem lehetett hagyni. Az nem elintézés, hogy az ember egyszerűen égnek emeli az orrát, erkölcsi fölényére hivatkozik, aztán kiiktatja Arlénát a gondolataiból. Nem. Arléna valamit elkövet az emberek ellen. Például apa is most valahogyan egészen más. Ezen eltöprengett. Apjára gondolt, milyen volt, amikor érte jött az intézetbe, hogy vakációra hazavigye. Apa, amint egyszer nyáron hajóutazásra viszi. És apa otthon, ha Arléna is jelen van. mintha bezárkóznék önmagába, és nem volna köztük.
És ez így lesz majd, gondolta Linda. Így lesz nap, mint nap, hónap számra. Elviselhetetlen.
Íme az élet, a végtelen élet kitárul előtte, de Arlene a jelenléte mindennapját elhomályosítja és megmérgezi. Linda még túlságosan gyerek volt ahhoz, hogy arányérzéke legyen. Egy év egész örökké valóságnak tűnt előtte. Sötét és forró hullámokban árasztotta el az Arlene ellen támadt gyűlölet.
Szeretném megölni, gondolta. Ó, bárcsak meghalna.
A tükre felett lepillantott a tengerre. Pedig nagyon mulatságos helyen vagyunk, gondolta. Vagy legalábbis mulatságos lehetne. A strand, az öblöcskék, a fura kis ösvények. Ezer helyre lehet elcsavarogni, akár magányosan is. Kutatni, szimatolni, felfedezni. A Coven fiúk azt mondták, hogy még barlangok is vannak itt. Ha Arlene elmenne, gondolta Linda, igazán nagyon jól mulatnék. Gondolatai visszakanyarodtak érkezésük estéjére. Roppant izgalmas volt. Éppen dagály volt, a műutat elborították a hullámok, így csónakba kellett szállniuk. A szálloda is izgalmasnak, rendkívülinek tűnt. És egyszerre csak a teraszon egy magas, barna nő bukkant fel, és azt mondta.
Igazán maga az, Kenneth?
Apja pedig, aki borzasztóan meglepetnek látszott, felkiáltott.
Rosemund!
Linda az ifjúság szokása szerint és módján alaposan szemügyre vette és megkritizálta Rosemund Darnleyt. Úgy döntött, hogy tetszik neki Rosemund. Értelmes, gondolta. A haja is olyan rendes. Jól is áll neki, pedig kevés nőnek áll jól a haja. A ruhái nagyon szépek, az arca meg olyan mulatságos, mintha önmagán mulatna és nem másokon. Azon felül kedvesen bánt vele Lindával. Nem ömlengett, és tapintatlan sem volt. Linda szerint mindenki tapintatlan volt, akit nem szeretett. És nem is tett úgy, mintha hülyének nézné. Sőt, inkább, mint aki értelmes emberi lénynek tekinti. Linda maga is oly ritkán érezte magát értelmes emberi lénynek, hogy roppant hálás volt, ha egyszer valaki így bánt vele. Úgy látszik, apa sem bánta, hogy találkozott Miss Darnleyval. Fura, de egyszer csak egészen megváltozott. Olyan másnak látszott. Milyennek is, töprengett Linda. Igen, megvan már. Olyan fiatalnak. Nevetett is, egész fiúsan. És most, hogy Linda eltűnődött ezen, arra is rájött, milyen ritkán hallja az apját nevetni. Ez nagyon érdekes volt. Mintha a futó pillantása valami ismeretlen személyt fedezett volna fel. Azt gondolta. Ugyan milyen is lehetett apa, amikor annyi idős volt, mint én most. De ezt nehéz volt elképzelni. Abba is hagyta a töprengést. Hirtelen valami más gondolat cikázott át az agyán. Mulatságos lett volna, ha megérkeznek, és itt találják Miss Darnleyt. De csak ketten vannak, ő meg az apja. Egy pillanatra nagyszerű lehetőségek tárultak fel előtte. Apát látta, ilyen fiúsan és nevetve, aztán Miss Darnleyt, önmagát, amint élvezik a sziget nyújtotta örömöket, a fürdést, a barlangokat. Aztán megint mindenre ráborult a valóság fekete függönye. Arlene. Ha ő itt van, nincs mulatság. Hogy miért? Ezt nem tudja, de számára ilyenkor minden öröm megszűnik. Ki örülhet akkor, amikor olyas valakit lát, akit gyűlöl? Igen, gyűlöl. Gyűlöli Arlene-t. És ezúttal már lassabban, de újra elborította a gyűlölet fekete égő hulláma. Linda arca holdfehér lett. Ajka kissé megnyílt. Pupillái összeszűkültek. Az ujjai pedig előbb megmerevettek, aztán begörbültek. Kenneth Marshall kopogott felesége szobájának az ajtaján. Amikor meghallotta bentről a választ, kinyitotta az ajtót és bement. Arlene éppen az utolsó simításokat végezte a toalettjén. Csillogó zöldbe öltözött, és egy kissé olyan volt, mint egy hableány. Most éppen a tükre előtt állt, és a szempilláját festette.
Ó, csak te vagy az, Ken? Mondta.
Igen. Azt akartam tudni, vajon kész vagy-e már?
Egy perc még.
Kenneth Marshall lassú léptekkel az ablakhoz ment. Kitekintett a tengerre. Arcán, mint rendesen, semmiféle érzés sem tükröződött. Kellemes volt, és mindennapi. Megfordult, és azt mondta.
Arlena?
Igen?
Gondolom, nem most találkozol először Redfernnel.
Nem, édesem, mondta Arlena könnyedén. Valahol egy koktélpartin már összefutottunk. Nagyon aranyos.
Igen, én is úgy hallom. Azt tudtad, hogy ő és a felesége is itt lesznek?
Arlena tágra nyitotta a szemét. Ugyan, édesem, életem legnagyobb meglepetése volt.
Azt gondoltam, mondta Kenneth Marshall változatlan nyugalommal, hogy talán emiatt támadt az az ötletet, hogy ide jöjjünk. Hiszen ragaszkodtál ahhoz, hogy itt nyaraljunk.
Arlena letette a szempillaspirált, és a férje felé fordult. Mosolygott. A mosolya puha volt és csábító. Valahol valaki említette ezt a helyet. Azt hiszem Rylandzéknél. Azt mondta tündéri, olyan romlatlanul eredeti. Neked talán nem tetszik?
Még nem döntöttem el, hogy tetszik-e, mondta Kenneth Marshall.
De édesem, úgy imádsz fürdeni és lustálkodni. Egész biztos, hogy imádni fogod, ha itt lehetsz.
Minden esetre úgy látom, neked feltett szándékot, hogy jól érezzed magad itt.
Arlena szeme kissé kitágult. Bizonytalanul nézett a férjére.
Azt hiszem, az igazság mégiscsak az, mondta Kenneth Marshall, hogy szóltál a fiatal Redfernnek, hogy idejössz.
Kenneth, édesem, mondta Arlena, ugye nem akarsz utálatos lenni?
Ide figyelj, Arlena, mondta Kenneth Marshall. Tudom, milyen vagy. Ezek ketten kedves, szimpatikus házaspár. A fiú igazában szereti az asszonyt. Minek kell neked ebbe a dologba belegázolnod?
Igazán nem szép, hogy engem vádolsz, mondta Arlena. Én semmit sem tettem, semmit. Nem tehetek arról, ha...
Ha?
Segített az asszonynak Kenneth Marshall. Arlena szeme megrebbent. Azt hiszed, nem tudom, hogy a férfiak megőrülnek, értem? De nem tehetek róla. Maguktól vadulnak meg.
Ezzel beismered, hogy a fiatal Redfern beléd bolondult?
Elég ostobán tette, mormogta Arlena. Egy lépést tett a férje felé. De azt tudod, Ken, ugye, hogy igazában senki sem érdekel, csak te. Félig lebocsátott szempilláin keresztül nézett a férfira. Lenyűgöző tekintet volt. Kevés férfi tudott volna ellenállni neki. Kenneth Marshall komolyan nézett az asszonyra. Arca higgadt volt, és hangja nyugodt, amikor azt mondta.
Azt hiszem, nagyon alaposan ismerlek, Arlena.
Ha az ember a szállodából az épület déli oldalán lépett ki, a teraszokat és a strandot közvetlenül maga alatt találta. Kanyargó ösvény kerülte meg a sziget délnyugati oldalán lévő sziklát. Valamivel odább néhány lépcső vezetett le egy sor olyan búvóhely felé, melyeket a sziklába váltak és a szigetnek a szálloda kibocsátotta kis térképén úgy neveztek a napos párkány. Itt sziklába vágott fülkék voltak ülőhelyekkel. Ezeknek egyikét kereste fel közvetlenül vacsora után Patrick Redfern és a felesége. Kellemes, derült este volt, a hold ragyogón fény lett. A Redfern házas pár leült. Egy darabig csendben voltak. Végül Patrick Redfern szólalt meg.
Gyönyörű este, nem, Christine?
Igen. Úgy látszik, volt valami az asszony hangjában, ami nyugtalanította a férfit. Ültében rá sem nézett. Christine Redfern azt kérdezte nyugodt hangján. Tudtad, hogy az az asszony itt lesz? A férfi hirtelen megfordult. Nem értem, mire gondolsz, mondta. Én azt hiszem, hogy érted. Ide figyelj, Christine. Nem tudom, mi van veled, de az asszony közbevágott. A hangja most csupa érzés volt, reszketett. Velem? Talán inkább veled mi van?
Velem semmi.
Ó, Patrick, hogy mondhatsz ilyet? Hiszen te akartad, hogy ide jöjjünk. Szinte már erőszakos voltál. Én Tintagelbe akartam menni ismét, oda, ahol Nászúton voltunk. Te ragaszkodtál ahhoz, hogy ide jöjjünk. Ha és miért ne? Elragadó hely. Lehet. Csak hogy te azért akartál ide jönni, mert tudtad, hogy az az asszony is itt lesz.
Az az asszony? Miféle asszony?
Mrs. Marshall. Teljesen belehamarodtál.
Az Isten szerelmére, ne tedd magad nevetségessé. Igazán nem teszi jót a szépségednek, hogy féltékenyked el.
A hetvenkedése kissé bizonytalan volt, túlzásba is vitte. Oly boldogok voltunk, mondta az asszony.
Boldogok voltunk? Persze, hiszen most is azok vagyunk. Csak hogy nem leszünk boldogok, ha mindig patáliát csapsz, valahányszor csak szóba állok egy nővel.
Nem erről van szó.
De igen. Ha az ember házas, akkor is barátkoznia kell más emberekkel.
A gyanakvásod nagyon helytelen.
Már nem is beszélhetek egy csinos nővel, anélkül, hogy rögtön ne jutnál arra a merész következtetése, hogy szerelmes vagyok belé.
Nem folytatta. Vállat vont. Csak hogy te igazán szerelmes vagy belé.
Ne bolondozz már, Krisztin! Hiszen alig szóltam hozzá.
Ez nem igaz.
Az Isten áldjon meg, micsoda szokás az, hogy minden csinos nőre féltékenykedsz, aki az utunkba akad.
De ez, mondta Krisztin Redfern, nem pusztán egy csinos nő. Ő valami egészen más.
Elvetemült. Az. Romlásodat fogja okozni. Patrick, kérlek, hagyd az egészet. Menjünk el innen.
Patrick Redfern lázadóan előre bökte az állát. Valamiképpen nagyon fiatalnak látszott, mikor dacosan azt mondta.
Ne légy nevetséges, Krisztin. És ne veszekedjünk ezen.
Én igazán nem akarok veszekedni.
Akkor viselkedj értelmes lény módjára. Gyere, menjünk vissza a szállodába.
Felkelt. Szünet támadt, aztán Krisztin Redfern is felállt.
No jó.
A mellettük lévő búvóhelyen